देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये Simon Bárbaton 5. ének 8. fejezetében 29. vers következik. Fejezet címe Bharat Maharaj jellem. Még mindig próza van. Ahó kastam rastóham átmavatám anupatád jadvi muktatám kasszja vipta punyáranya saranyasyát mavata átmani szarvésám átmanám magavati vászudévé Tad anusravanam anana, sankirtanára dánám, huszmaraná, viyógéná, sunya, sakala, jáména, káléna, szamávésitam, szamáhitam, kásséna, manas, tattu, punar, mamágudas, járán, mrigasutam, anu, pari, szuszráva. Srila Prabhupád fordítása. Bharat Maharaj az ősztesben így szavarkodott. Milyen szerencsétlen vagyok. Elbuktam az önmegvalósított lelkek útján. Elhagytam saját fiamat, feleségemet és otthonomat, hogy fejlődhessek a lelki életben, és az erdőben egy magányos szent helyet kerestem. Magányos szent helyen kerestem menedéket. Önfegyelemre és önmegvalósításra tettem szert, és örökké odadó szolgálatot végeztem. Hallottam az Istenség legfelsőbb személyiségéről, Vászudéváról mindig rá gondoltam, énekeltem róla, imádtam őt, és emlékeztem rá. Törekvésem olyannyira sikerrel járt, hogy elmém mindig az odadó szolgálatba merült. Saját ostobaságom miatt azonban ez az elme újra ragaszkodni kezdett, ez alkalommal egy őszhöz. Most egy ősztestében születtem meg, s távol kerültem az odadó szolgálat tetteitől. Ismételjük együtt. Bharat Maharaj az ősztesben így szomorkodott. Milyen szerencsétlen vagyok. Elbuktam az önmegvalósított lelkek útján. Elhagytam saját fiamat, feleségemet. És otthonomat, hogy fejlődhessek a lelki életben. És az erdőben egy magányos szent helyen kerestem menedéket. Önfegyelemre és önmegvalósításra tettem szert. És örökké odaadó szolgálatot végeztem. Hallottam az Istenség legfelsőbb személyiségéről, Vászudéváról. Mindig rá gondoltam, énekeltem róla. Imádtam őt, és emlékeztem rá. Törekvésem olyannyira sikerrel járt. Hogy elmém mindig az odaadó szolgálatba merült. Saját ostobaságom miatt azonban. Ez az elme újra ragaszkodni kezdett. Ez alkalommal egy őszhöz. Most egy ősztestében születtem meg. S távol kerültem az odaadó szolgálat tetteitől. Köszönöm szépen. Annak köszönhetően, hogy Bharat Maharaj szigorúan végezte az odaadó szolgálatot, emlékezett előző életének tetteire, és arra, hogyan emelkedett a lelki szintre. Ostobaságában ragaszkodni kezdett egy jelentéktelen őszhöz, így állapod, és ősztestben kellett megszületnie. Ez minden baktának nagyon fontos megjegyezni. Ha visszaélünk a helyzetünkkel, és azt gondoljuk, hogy már teljesen elmerültünk az odaadó szolgálatban, és azt csinálunk, amit akarunk, akkor éppen úgy szenvednünk kell, mint Bharat Maharajnak, és kénytelen leszünk egy olyan testet elfogadni, ami akadályozza odaadó szolgálatunkat. Egyedül az emberi formában lehet odaadó szolgálatot végezni, de ha az érzékkielégítés kedvéért önként lemondunk róla, akkor kétségtelenül bűnhődnünk kell tettünkért. Ez a büntetés nem egészen olyan, mint amilyet egy közönséges materista ember szenved el. A legfelsőbb úr kegyéből egy bakta olyan büntetést kap, ami erősíti majd vágyát, hogy elérje az úr vászadék lótuszlábát, és erős vágyának köszönhetően következő életében hazatérhet. Ez a vers nagyon részletesen ír az odaadó szolgálatról. Tad anusravana, manana szankirtana rádán busz. Az Úr Bhagavad Gita-ban azt javasolja, hogy állandóan hallgassuk és énekeljük az ő dicsőségét. Satatam kirtayantó mám yatantas ca dritabratá. Akik a Krisna tudat útjára lépnek, azoknak nagyon vigyázniuk, azoknak nagyon kell vigyázniuk, hogy egyetlen pillanatot se vesztegessenek el, és egyetlen pillanatot se töltsenek el úgy, hogy nem énekelnek az Istenség legfelsőbb személyiségéről és cselekedeteiről, vagy nem emlékeznek rájuk. Krisna saját tettein és baktái cselekedetein keresztül megtanítja nekünk, hogyan legyünk óvatosak az odaadó szolgálat során. Bharat Maharaj példáin keresztül Krisna arra tanít, hogy óvatosan kell végeznünk az odaadó szolgálatot. Ha az elménket eltérés nélkül tökéletesen rögzíteni akarjuk, akkor minden időnket odaadó szolgálattal kell tölteni. A Krisna tudat nemzetközi szervezetének tagjai mindent feláldoztak azért, hogy terjesszék ezt a Krisna tudatos mozgalmat. Meg kell azonban tanulniuk Bharat Maharaj életéből, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lenniük, és egy pillanatot sem szabad elvesztegetniük haszontalan beszéddel, alvással vagy mértéktelen evéssel. Enni nem tilos, de ha nem tudunk mértéket tartani, biztos, hogy többet fogunk aludni a kelleténél. Ebből származott az érzékkielégítés, majd alacsonyabb életformába süllyedhetünk, és így legalább egy kis időre a lelki fejlődésünknek vége. A legjobb, ha elfogadjuk Srila Rupa Goszvámi tanácsát, ha viart a kállat van. Figyelnünk kell arra, hogy életünk minden pillanatát kizárólag az odaadó szolgálat végzésével töltsük. Ez a biztos helyzet annak a számára, aki haza akar térni Istenhez. Szándékosan letét az odaadó szolgált útjára. És egy győztesben kellett megszületni. És mi is elkezdtük az odaadó szolgáltat, mi is gyakoroljuk az odaadó szolgáltat, de erre nagyon vigyázzunk kell, hogy ne veszítsük el ezt a lehetőséget. Mert hogyha kitartunk az odaadó szolgált mellett, az amellett, hogy gyakoroljuk és terjesszük a Krisna tudatos mozgalmat, akkor ezen életünk végén visszamehetünk az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Tehát, hogy ezt a garanciát adta Srila Prabhupád mindenkinek, kivétel nélkül, aki szigorúan hajlandó követni az előírt folyamatot. De hogyha visszanézünk, én is arra az időre, amit eltöltöttem a Krisna tudatos mozgalomban, azt láttam, hogy nagyon sok bakta jött és ment. És nem tudom, hogy akik elmentek, hogy mennyire gyakorolják, hogy mennyire nem gyakorolják a Krisna tudatot. De nagyon szomorú látni, amikor bakták elmennek, és elhanyagolják utána az odaadó szolgálatokat. Mert akkor lehet, hogy megint meg kell születniük, és ahogy itt ez a példa mutatja, nem biztos, hogy emberi testben, hogyha valaki olyan bűnöket követ el, lehet, hogy elveszti az emberi létformát, és utána nem olyan könnyű visszaszerezni. Bharat Maharajnak egy szer kellett ősztestben megszületni, és utána megint kapott egy emberi testet. Ez azon függ, hogy valaki az odaadószolgált végzése után milyen anyagi ragaszkodást fejleszt ki magában. És akkor itt szomorkodik. Itt szomorkodik, hogy lehetőségem volt odaadószolgáltat végezni, de elszalasztottam ezt a lehetőséget, és most itt kell maradnom egy ősztestben, és ez nyilvánvalóan nagyon komoly akadály. És ezt mi szemlélhetjük a saját példánkban olyanból úgy, hogy Sivasivara Maharaj említette egy korábbi leckéjén, hogy sokan közülünk már gyakoroltuk az odaadó szolgálatot korábban. Tehát, hogy nem most először találkozunk az odaadó szolgálattal. De mit jelent az, hogy most még mindig itt vagyunk az anyagi világban? Ez azt jelenti, hogy nem sikerült tökéletességre vinni az odaadó szolgálatunkat, hanem lehet, hogy gyakoroltuk valamennyit, és vagy nem sikerült a végére jutni, vagy visszaestünk, és megint meg kellett születni. De most itt vagyunk a lehető legjobb helyzetben. Amilyen jó helyzet csak lehet, az megvan nekünk. Megvan minden. Nagyon szép templomunk van, itt van Gornitáj menedéke, itt van Ráda Sáma Szundar menedéke, itt vannak Srila Prabhupád könyvei, lelki tanítómesterünk könyvei, Krisna völgy. Tehát, hogy tudjuk osztani a könyveket, tudunk prédikálni. Tehát, hogy amire szükség van ahhoz, hogy vissza tudjuk menni Istenhez, az megvan. Tehát, hogy ami kell, az rendelkezésre áll. Igazából csak a saját döntésünkön múlik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Itt van a jegy a kezünkbe, beállt a busz az udvarra, és fel lehet szállni. Kérdés, hogy felszállunk-e, és megteszünk azt az erőfeszítést, ami szükséges ehhez. És nagyon jó lenne, hogy nem kellene még egy életet itt töltenünk, feltételekhez kötött évekként, és megint szomorkodni emiatt, hogy még mindig itt vagyok az anyagi világban, és még mindig nem értem el ezt a tökéletességet. Tírja Srila Prabhupád a magyarázatban, hogy Bharat Maharaj kapott büntetést, és ez a büntetés nem egészen olyan, mint amit egy közönséges matarista szenved el. A legfelsőbb úr kegyéből egy bakta olyan büntetést kap, ami erősíti majd vágyát, hogy elérje az úr vászadék lótusz lábát, és erős vágyának köszönhetően következő életében hazatér. És nekünk is úgy kell tekinteni mindazokra a nehézségekre, amit most tapasztalunk az életünk során, az odaadó szolgált végzése során, mint egyfajta büntetés. Van valamennyi ragaszkodásunk az anyagi energiához, mert bakták vagyunk, az azt jelenti, hogy ragaszkodunk Krisnához valamennyire. De a probléma az, hogy ragaszkodunk valamennyire az anyagi energiához is. És amikor tapasztalunk valami fajta nehézséget, szenvedést, akkor az amiatt van, mert ragaszkodunk még mindig az anyagi energiához. Mert hogyha nem ragaszkodnánk, akkor nem lenne felület, amin keresztül az anyagi energia tudna adni szenvedést. És felületesen ez a szenvedés vagy büntetés lehet, hogy másik személyeken keresztül érkezik meg, saját testünkön vagy elménken keresztül érkezik meg, vagy természeti katasztrófákon keresztül érkezik meg. De azért tudnak ezek hatni, mert nekünk van még az anyagi ragaszkodásunk. És amikor másokra mutogatunk, hogy valaki más a hibás az én szenvedésemnél, az egy komoly illúzió. Az egy illúzió, mert igazából a saját anyagi ragaszkodásunk okozzák ezt. Az Úr Brahma így imádkozik a Srimad Bhagavatamban, hogy Tattén kampán szuszamit sem állom. Bunchána évátmak kritam vipákam, mit bágvaku birbidanam namaszté, csívéta jó muktipadé szadájvá. Tattén kampán, hogyha valaki mindig az Úr könyörületére vágyik, Tattén kampán szuszamit sem állom. Bunchána évátmak kritam vipákam. És a múltbeli és a szenvedésekre úgy tekint, mint múltbeli tetteinek a következményére, és fenntartja, hogy testével, szavaival és elmével szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor ő neki a felszabadulása a jogos öröksége lesz. Tehát hogy ez egy jogos örökség. De itt az Úr Brahma elmagyarázza, hogy milyen tudatállapotba kell lennünk. A tudatállapotunk az az, hogy vágyni kell Gornitájnak, Krisnának a kegyére, hogy kedves Uram, kérlek, légy kegyes hozzám. Tudom, hogy nem érdemlem meg, és az a vágyam, hogy újra visszakapjam ezt a szeretetet, ezt az odadó szolgálatot, ez olyan, mint amikor egy tölp el akarja érni a holdat, hogy igazából lehetetlennek tűnik, amennyi bűnt elkövettem már, de még mindig ez a vágyam van. És tapasztalok nehézségeket itt az anyagi világban, azt pedig tudom, hogy ez múltbeli tetteimnek a következménye. És ennek is csak egy kicsi részét adod meg. És hogyha ez a tudatunk és a nehézségek ellenére folytatjuk az odadó szolgálatunkat, akkor ez a felszabadulás a jogos örökségünk lesz. Hát akkor lassan-lassan ezek eltűnnek, és tudunk egyedül csak a legfelsőbb Úr odadó szolgálatára fókuszálni. És akkor már nem kell így bánkódnunk, mint ahogy Bharat Maharaj tette. Sokszor megkérdezik az emberek, hogy amikor prédikálnak, hogyha mi már értünk korábban is, akkor miért nem emlékszünk előző életünkre? Mert olyan könnyű lenne kijavítani a hibákat. Akkor emlékeznénk, hogy milyen hibákat csináltunk előző életünkben, vagy az előtti életünkben. És hogyha csak ismét emlékeznénk rá, akkor csak nagyon könnyű lenne kijavítani, most akkor kijavítom, és akkor minden jó lenne. A kérdés az az, hogy miért nincs meg ez az emlékezés. Mert ugye Bharat Maharaj megkapta ezt az áldást, emlékezni tud, hogy milyen hibát követett el előző életében, és akkor az ősztesben emlékezik rá. A kérdés, hogy mi miért nem tudunk emlékezni az előző életünkre, vagy a embereknek többsége miért nem tud emlékezni erre? Kinek van ötlete? Mohan Fru?
Én szoktam mondani, hogy azért akkor nagyon megmennék szabadat, hogy annyi anyukra gondolnának, annyi testvérnek, annyi kitűdő mi hozzátartozunk, akkor nem tudnánk visszanyúlni a mostaniakkal.
Igen, ez is egy része, mert most van egy anyagi azonosságunk, ami hamis ugyan, de legalább csak egy van belőle. Tehát ez nagyon jó, hogy van ez az anyagi azonosság, legalább csak egy van belőle, és akkor nem lesz egy skizofrénia, vagy akkor most kik vagyunk, meg kicsoda. Tehát, hogy ez nagyon praktikus. Van-e ezen kívül valamilyen valamilyen oka? Igen? Állod akkor?
Krisna szabad akaratot ad, tehát ő nem avatkozik bele, hogyha mi el akartuk felejteni őt, azért jöttünk el a lelki világból, akkor ő lehetőséget ad arra, hogy elfelejtsük őt, és akkor nem fog minket emlékeztetni egy olyan dologra, ami nem a mi vágyunk, mert akkor az nem avatkozik bele, hanem tiszteletben tartja.
Köszönöm a lehetőséget.
Talán azért sem fogunk emlékezni, mert nem akarunk emlékezni.
Nem akarunk emlékezni, igen.
És nem sok már, nem csak bűnös cselekedeteket hajtottunk végre, hanem vannak jó visszahatások is, viszont hogy emlékeznék a bűneinkre, akkor nem tudnánk a jó tetteinek a ajándor visszahatásait úgymond érvezni, mert akkor ilyen lehet is, mert egy fürdalásunk nem mint éve.
Igen, sok választ hallottunk most, még a Győri Prabhunak
mondani. Igazán talán még egy, hogy később gondoskodik arról, hogy a Bhagavad Gita-ban is említi, hogy felébred előző életében a transzcendens tudás, és az a vágy sokkal erősebb. És nem zavarja meg azzal, hogy egy kétszemélyes illúziót vigyen az ember, hanem sok erősebb a vágy, és ez átviszi majd. Tehát maga a lelki ennyire lesz erősebb, potenciálisabb.
Tehát igen, így azt hiszem, hogy még jól összeszedtük, hogy milyen válaszok vannak. De igen, az a lényeg, hogy nem is annyira akarunk emlékezni előző életeinkre, mert hogyha sok nehézség vagy sok szenvedés van, azt általában az ember próbálja elfelejteni. Én is egyszer kérdeztem Sridhar Bhakti Vidyakurna Maharajt, hogy miért felejtjük el, és akkor azt mondta, hogy ez Krisnának a különleges kegye. Ez Krisnának a különleges kegye, mert hogyha mindig emlékeznénk mindazokra a sok rossz dologra, ami történt velünk előző életünkben, akkor nagyon depressziósak lennénk, és neki skizofrének, hogy akkor ki is vagyunk valójában. De nem is szükséges igazából, nem is szükséges ez az emlékezés. Most is, hogyha ebbe az életünkre visszaemlékezünk, most is követünk már el hibákat. És hogy csináltunk egy hibát, és emlékezünk rá, az nem garantálja azt, hogy nem fogjuk megint csinálni. Mert lehet, hogy csináltunk egy hibát, és a kérdés, hogy elismerjük-e azt, hogy az hiba volt, vagy nem. Mert a hamiságunk működhető úgy, hogy megmagyarázzuk, hogy ez nem volt hiba. Mert igazából én jól csináltam. Egy dolgot el kell ismernünk saját magunknak, hogy nem vagyunk tökéletesek. És ez nem olyan könnyű. Felületesen lehet, hogy elismerik, igen, nem vagyunk tökéletesek. De pszichikailag elismerni, hogy nem vagyunk tökéletesek és vannak hibáink, az azt jelenti, hogy amikor szenvedést tapasztalunk, vagy valaki nem szépen bánik velünk, akkor nem bukunk ki. Mert amikor kibukunk, megsértődünk, az azt jelenti, hogy azt gondoljuk magunkról mélyen, hogy mi tökéletesek vagyunk. Mert hogyha nem, azt gondoljuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, valaki nem szépen beszélt velem, akkor azt gondoljuk, hogy ez természetes, azért jött ez hozzám, mert ez a múlt tetteimnek a visszahatása. Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, ő tökéletes. Hogyha úgy rendezte, hogy én nekem ezzel a baktával, vagy ezzel az emberrel, vagy ezzel a szituációval egy ilyen módon kell találkoznom, az azt jelenti, hogy ez jogos. Lehet, hogy előző életében én így viselkedtem azzal a személlyel, azért kell ezt visszakapnom. És amikor kibúpunk ezen, az azt jelenti, hogy én tökéletes vagyok, és egy ilyen tökéletes személlyel hogy történhet ez a rossz dolog? Én ezt nem érdemlem meg. Tehát, hogy ez van a mélyed, hogy mi még úgy gondolom magunkra, hogy mi tökéletesek vagyunk. Igazából, mint lelkek, tökéletesek vagyunk, csak tartjuk a kapcsolatot az anyagi energiával, a tudatlanság, a szenvedély és a jóság kötőjével, és ezek befolyásolnak bennünket. De hogyha ugyanúgy, ahogy itt Bharat Maharaj említette, hogyha gyakoroljuk a lelki életet, énekeljük az Istenség legfelsőbb személyisége nevét, hallunk az Istenség legfelsőbb személyiségéről, imádjuk őt, emlékezünk rá, akkor elkezdjük tartani a kapcsolatot a lelki energiával. Mert van ez a három kötőerő, a jóság, szenvedés, tudatlanság, ezek a tükröződései a lelki energiának. A Szandini Sakti tükröződik a jóság kötőereként, a Hládini Sakti tükröződik az anyagi világban a szenvedély kötőereként, és a szamvit, a tudás energia tükröződik a tudatlanságként az anyagi energiában. És amikor hallunk a legfelsőbb személyről, emlékezünk rá, imádjuk őt, az azt jelenti, hogy próbálunk bekapcsolódni a lelki energiába, hogy ne ezzel a három anyagi kötőerővel, hanem a Krisnának a szvarup saktiával legyen kapcsolatunk, és így hívjuk, hogy ezzel az energiával szeretnénk kapcsolatba kerülni. És amikor gyakoroljuk nap mint nap, és ez a fajta gyakorlat, ez mindennapos kell, hogy legyen. Mert ezt a kapcsolatot az anyagi energiától a lelki energiáig nem lehet hirtelen egy vágással. Ugye, hogy tegnap teljes illúzióban voltam, ma teljesen lelki tudatban leszek. Ez egy nagyon komoly sok terápia lenne a számunkra, mert vannak anyagi ragaszkodásaink, és akkor Krisna hirtelen egyik a másikra az egészet így elsöpörni, elvenni, és akkor nem maradna semmi, és akkor ez lenne. Tehát, hogy ebben lehet, hogy szívinfarktus kapnánk, és ezért Krisna ezt adja, mert igazából egyik napról a másikra tudnánk lelki tudatba kerülni, ha Krisna úgy engedné. De ez a folyamatos lelki gyakorlat, ez lehetőséget biztosít arra, hogy lassan-lassan felébredjünk. Ugyanúgy, mint mi se lennénk jó néven, hogyha valaki úgy költene fel bennünket, hogy mondjuk egy vödör vizet a nyakunkba önt, és akkor nagyon hatékonyan felébrednünk, de nem lenne olyan zökkenőmentes ez a felébredés, és lehet, hogy kontrollálni kellene kicsit az elménket, hogy mit gondolnánk a másik személyről, aki mondjuk a nyakunkba öntötte ezt a vizet. Ugyanígy, hogyha ez a felébredés egy fokozatos, folyamatos átmenet, akkor ehhez könnyebben tudunk igazodni. De ez akkor történik, hogyha fel akarunk ébredni, és követjük a folyamatot. Tehát, hogyha minden nap próbálunk odafigyelni a szentnév éneklésére, tanulmányozni a szentírásokat, imádni Gornitájt, reggeli programon részt venni, odadó szolgálatot végezni, és ezt másokkal is megosztani, akkor ez a felébredés fokozatosan, folyamatosan, lassanként meg tud történni, mert ez egy természetes dolog, az, hogy ébren vagyunk, hogy van nekünk ez a szeretet és ragaszkodás Krisnához, ez a normális, ez az egészséges állapotunk, és amikor nincs, és amikor illúzióban vagyunk, az egy nem természetes, fájdalmas helyzet a számunkra. És itt Srila Prabhupád beszél a magyarázatban, hogy nem szabad pazarolnunk az időnket. Itt Bharat Maharaj egy olyan helyzetbe került, hogy idő pazarlásra kényszerül, mert akkor plusz két életet még el kell tölteni az anyagi világban. Egyik dolog, hogy élete végén elhanyagolt az odadó szolgálatot, és akkor még plusz két életet itt kell töltenie. Tehát igazából nekünk is, hogyha próbáljuk az odadó szolgálatunkat úgy végezni, ahogy kell, tanuljuk Prabhupád könyveit, próbáljuk figyelmesen dzsapázni, szadanázni, szolgálatot végezni, az garantálni fogja, hogy nem kell pazarolnunk az időnket, nem kell többet itt tölteni, mint amennyi még nagyon muszáj, és utána odaadással és szeretettel tudjuk szolgálni az Istenség személyiségét. Ezért nagyon óvatosnak és körültekintőnek kell lenni, hogy nem szabad átnyomni az odaadó szolgálatunkat. Mert hogyha így teszünk, akkor nem kell felesleges időt még itt tölteni, és nem kell még felesleges időt illúzióba tölteni, mert egy dolog, hogy itt tölteni az anyagi világban, prédikálni és teljes Krisna tudatban lenni, nem kell feleslegesen időt itt tölteni még illúzióban, mert a probléma az illúzió, hogy illúzióban vagyunk, és ez akadályozza a kapcsolatot az Úrral, és akadályozza, hogy nem tudjuk tapasztalni ezt a boldogságot, szeretetet és ezt a kapcsolatot az Istenség személyiségével. Köszönöm szépen a baktáknak a figyelmét. Van-e esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése? Igen, mondhat.
Hallottuk, hogy Csillapokban minden volt ez a ráadásul ígéret, hogyha valaki csak vásárol egy könyvet, akkor
kap lehetőséget az odaadó szolgálatot, sőt, hogy csak a mondja, hogy nagyon szép könyv, már akkor is, és akkor ezt tudjuk azt, hogy összeegyeztetnek, ha valaki meg már nem csak, hogy meg a könyve, de még gyakorolja is az odaadó szolgálatot, és akkor mégis szeretnek megállapodásba.
Ezt talán azt hiszem, hogy a Sivan Manajmútól elmagyarázta, hogy amikor, mert pont én kérdeztem meg, hogy mitől a sikertelen jogi, akkor megszületik, nem tudom, nyámból kereskedő, vagy bráman a családban, és akkor mondta, hogy amikor valaki felfelé megy, akkor biztosítva van az emberi születés, hogy akkor tudja befejezni. Így Bharat Maharaj esetében az volt, hogy akkor volt egy visszalépés, hogy elér, nem az történt, hogy eljutott a bába szintre, és még kellett egy kicsi a prémáig, mert pont nem volt ideje, hanem akkor kifejlesztette egy szükségtelen ragaszkodást egy győz felé. És akkor kapott egy büntetést, hogy akkor ezt a hiányosságot akkor ki küszöbölje. És akkor kapott egy figyelmeztetést, egy büntetést, és akkor itt az ősztersben itt szomorkodik, hogy akkor elpazorolt ennyi és ennyi időt, és a következő életében Jada Bharat nagyon-nagyon vigyázni fog erre, hogy akkor senkivel nem ostobának, őrültnek tetette magát, hogy senkivel ne kelljen prazsalpáznia. Ugye ez egy nagyon jó utalás nekünk, ez nem azt jelenti, hogy ostobának kell tetetnünk magunkat, hanem hogy nem akarta semennyire se vesztegetni az idejét. Nem akarta, hogy anyagi témákról kelljen beszélgetnie, de sajnos nekünk még nagyon sokszor ott van az a vágy, hogy beszéljünk olyan dolgokról, amik nincsenek kapcsolatban Krisnával, vagy esetleg lehet, hogy még a sértés kategóriában vannak, mert van még ízünk rá, és akkor pazaroljuk az időnket. És akkor Jada Bharat nagyon-nagyon vigyáz arra, hogy semmilyen időt ne fecséreljen el fölösleges dolgokra, hogy utána ez a, hogy tudja fejleszteni ezt a ragaszkodását, és ez a ragaszkodás kizárólagos legyen Krisna felé, hogy ne kezdjen el, mert a problémája neki az volt, hogy akkor elkezdett ragaszkodni egy őszhöz. Az anyagi témákról való beszédnek az a veszélye, hogy akkor megint anyagi ragaszkodásainkat erősítjük. Ugye, mert a beszédnek nagyon nagy potenciája van, hogy amiről beszélünk, akkor azt fogjuk, olyan cselekedeteket fogunk végezni, és ahhoz fogunk ragaszkodni. Tehát ugye a prajapának ez a problémája, hogy erősíti az anyagi ragaszkodást. De mi anyagi ragaszkodást csökkenteni szeretnénk, és a lelki ragaszkodást szeretnénk erősíteni. És akkor ezért meg kellett születnie állattestben, ez egy nagyon komoly büntetés, nagyon komoly figyelmeztetés, és úgy, hogy akkor tudatában volt mindennek. És de utána egyből kapott egy emberi testet, egy brámának családban tudott megszületni. Tehát, hogy általában, amikor valaki leesik a materializmus miatt, akkor mélyre süllyed. És akkor utána kezdődik megint, végig kell mennie sok-sok létformát, míg megkap megint az emberi testet. De Bharat Maharajnak volt egy figyelmeztetés, és utána megint tudja gyakorolni az odaadó szolgálatot. Tehát, hogy ez volt benne, Krisna adott neki egy kis büntetést, hogy ő felébresszen. Különböző válaszolt.
Akkor ezt lehet úgy érteni, hogy mondjuk, ha valaki még nem gyakorolta, mert csak materialista volt, kapott egy könyvet materialista, de akkor megkapja a lehetőséget, hogy rálépjen az útra, hogy ez mondjuk a Prabhupada ígérete. De ha valaki már rálépett az útra, akkor ott már vannak játékszabályok, és akkor ott azért akkor személyesen esetleg akkor Krisna úgy büntetést, ahogy utalmat, akkor úgy megjelenik.
Igen, tehát, hogy amikor, és ott egy pár verse korábbi magyarázatban Prabhupád még említi is, hogyha valaki Vrindávanban él, és ott a Szendámban bűnöket követel, stb. Akkor ott következő életében meg kell születni a Szendámban állatként, és akkor állatként nagyon intenzíven társul Vrindávannak a porában, megkapja azokat a bűnös tetteknek a visszahatásait, ami miatt szenved. Hát, hogyha te is voltál Vrindávanban, és láttál kutyákat, disznókat, tehát egy nagyon komoly, ahogy élnek, meg amilyen szenvedésben van részük, én is láttam Vrindában olyan tépet kutyákat, tehát hogy összeverkednek egymással, tehát hogy ott megkapják azokat a büntetéseket, ami a bűnös tetteiknek a következménye. De mivel nagyon intenzíven társulnak Vrindában a korában, akkor vissza tudnak menni a lelki világba. De Sivasivara Maharaj magyarázza, hogy nem mindegy, hogy hogyan.